Következő műsorunkban Lukovics Milán atya műsorát hallhatják porcinkula ünnepéről. A második rész következik.
Tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. Folytatjuk a műsorunkat a porcinkula témájával. Tehát ez a kis kápolna, ami Assisi közelében helyezkedik el, manapság már ugye úgy látható, hogy a középkorban egy hatalmas nagy bazilika épült föléje, azért, hogy megvédjék ezt a kis templomot. Aztán érdekes, hogy valamikor az 1700-as években egy földrengés következtében ennek a nagy bazilikának a főhajója beomlott. De a kis kápolna az a kupola alatt helyezkedik el, a kupola hál' Istennek épségben maradt, tehát így az összeomló épület nem temette maga alá a porcinkula kápolnát, hanem az ma is nagyjából úgy látható, ahogy Szent Ferenc korában, és ami a ferences rendnek a bölcsője. Mi történik itt ma? Valóban ez a ferences rendnek a középpontja, tehát például 6 évenként az egész rendnek, hát mármint ami az egész földre elterjedt ferences rendnek, itt tartják a káptalanját, és minden alkalommal itt választják meg a rendnek a legfőbb előjáróját, a minisztert, vagy hát minisztergenerálist, általános szolgálóját a rendnek. Ezen kívül a nagyon érdekes, hogy ez a kis porcinkula kápolna valamiképpen, nyilván Szent Ferenc révén, de a kereszténységen túlmutató hatást is gyakorol. Tehát ugye először 1986-ban II. János Pál pápa, azóta Szent II. János Pál, összehívta a világvallások képviselőit, tehát nem csak a különböző keresztény felekezeteknek a vezetői jelentek itt meg, hanem a kereszténységen kívüli nagy vallásoknak a képviselői is, és közösen imádkoztak a békéért. Tehát elgondolkodtató, hogy a Közel-Keletről, vagy Távol-Kelet-Ázsiából, vagy a világ különböző szögleteiből egy nem keresztény vallás vezetője eljön erre a helyre, hogy valamiképpen a többiekkel együtt itt imádkozzon a békéért. Hogy ez vajon hogyan is történhetett, vagy mi sugárzik ebből a Szent Ferencből, azt majd mindjárt meghallgatjuk két történet keretében, amit majd Bubik István olvas fel a perugiai legendából. De érdekes, hogy nem olyan régen, pár évvel ezelőtt Ferenc pápa kezdeményezésére is tartottak egy ilyen találkozót, de érdekes módon ott már igazán közös imádságra nem került sor. Az egyes világvallások delegációi, azok tulajdonképpen külön-külön a saját szálláshelyükön imádkoztak. Hát ez valamiképpen a világ feszültségét is jelzi, de nem olyan nagyon régen, 1986-ban a Szent Pápa, a II. János Pál még összetudta gyűjteni ezen a helyen a vallásoknak a képviselőit. Na hát, milyen történetet hallunk akkor Bubik István előadásában, ez majdnem 4 perc lesz. Ez egy nagyon fontos történet, ami nem közvetlenül a porcinkulánál történik, de azt kell hozzá tudni, hogy Szent Ferenc a prédikációban, az ige hirdetésben tulajdonképpen egy új műfajt vezetett be. Tehát a korabeli prédikáció nagyon sok esetben azt jelentette, hogy vándorprédikátorok járták a városokat, tehát ők a sajtó szerepét is betöltötték, nem csak vallási tanításokat hirdettek, hanem aktuális kérdésekről is híreket hoztak, és az ő szónoklataik sok esetben nagyon hosszúak voltak. És Szent Ferenc ezzel szemben a saját társainak, vagyis a rendje tagjainak azt mondta, hogy rövid beszédben figyelmeztessék az embereket a megtérésre, és énekeljék, és buzdítsák őket az Úr dicséretére, és énekeljék el az Úr dicséretét, vagyis azt az éneket, ami a naphimnusz. Na most ez a naphimnusz, ez tulajdonképpen a teremtményeket, napot, holdat, tüzet, szelet, vizet, földet szólítja föl az Úr dicséretére, vagy valamiképpen Istennek ad hálát ezekért a teremtményekért. Most ugye itt a föld, víz, tűz, levegő, ugye ez az ókori görög felfogás szerint a világ négy eleme, négy alkotó eleme, tehát valójában a teremtésért ad hálát ez az ének, illetve magát az összes teremtményt szólítja föl Istennek a dicséretére. És egy olyan eseményt fog most felolvasni Bubik István, amelyben egy súlyos konfliktusról fogunk hallani, amely arra indította Szent Ferencet, hogy ezt a naphimnuszt kiegészítse két verszakkal, ami viszont már nem illeszkedik bele abba a logikába, amiről az ének egésze szól, vagyis a teremtmények felszólítása az Isten dicséretre, meg egy hálaadás a teremtményekért, hanem valamiképpen a béketűrő ember, a másikkal kiengesztelődő, megbocsájtó ember kerül a középpontba, de hogy miért, és hogyan vált akkor Szent Ferenc tulajdonképpen a béke előmozdítójává a kereszténység határain túl, hát akkor ezt hallgassuk meg Bubik István előadásában.
Ugyancsak abban az időben, mikor betegen feküdt, miután már elkészítette az előbb említett dicséretet, Assisi városának akkori püspöke kiközösítette a podesztát. A podeszta is megharagudott a püspökre, és Assisi városában erélyesen és gondosan közhírré tette, hogy senki se adjon el neki, vásároljon tőle, vagy kössön vele szerződést, és szer fölött gyűlölködtek egymással. Szent Ferenc, míg így betegeskedett, részvétre gerjedt irántuk, főként azért, mert senki, sem szerzetes, sem világi nem lépett közbe, hogy helyreállítsa köztük a békét és az egyetértést. Ezért így szólt társaihoz. Nagy szégyen ez ránk, Isten szolgáira, hogy a püspök és a podesta így gyűlölködik egymással, és senki sem lép közbe, hogy kibékítse őket és egyetértést teremtsen köztük. Ezokból még egy verszakot költött a dicsérethez, mégpedig ezt. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Azután odahívta egyik kísérőjét, és ezt mondta neki. Menj, és mondd meg a podesztának, hogy ő maga a város előkelőségeivel, meg másokkal, akit csak magával tud vinni, menjen a püspöki palota elé. Mikor a testvér útnak indult, ezt mondta a másik két társának. Menjetek, és a püspök, a podeszta meg azok előtt, akik velük vannak, énekeljétek el a naptestvér énekét. Bízom az Úrban, hogy ő alázatossá teszi szívüket. Kibékülnek egymással, és visszatérnek a korábbi barátsághoz és szeretethez. Mikor mindnyájan összegyűltek a püspöki palota előtti zárt téren, fölállt a két testvér, és egyikük ezt mondta. Szent Ferenc betegségében szerzett a teremtményekről egy éneket, mely az Ura dicsőíti Isten dicséretére és a szomszédok épülésére. Arra kér hát benneteket, hogy nagy áhítattal hallgassátok meg. Ezzel elkezdték a dicséretet énekelni és mondani. A podeszta rögtön felállt és összetett kézzel nagy áhítattal, mint az Úr evangéliumát, sőt könnyezve, figyelmesen hallgatta. Nagy bizalmat és tiszteletet érzett ugyanis Szent Ferenc iránt. A dicséret befejeztével így szólt a podeszta minnyájuk füle hallatára. Igazán mondom nektek, hogy nem csak a püspök úrnak, akit uramnak kell tartanom, hanem ha valaki testvéremet vagy fiamat ölte volna meg, annak is megbocsájtanék. Majd e szavakkal borult a püspök úr lábai elé. Íme kész vagyok mindenért elégtételt adni úgy, ahogy nektek tetszik, Urunk Jézus Krisztus és szolgája Szent Ferenc iránti szeretetből. A püspök fölemelte, fölkelt és ezt mondta neki. Hivatalomnál fogva úgy illenék, hogy alázatos legyek, de mivel természetemnél fogva haragra hajló vagyok, meg kell bocsájtanod. Majd nagy kedvességgel és szeretettel megölelték és megcsókolták egymást. A testvérek nagyon csodálkoztak, elgondolkodva Szent Ferenc életszentségén, mert szóról szóra valóra vált, amit kibékülésükről és egyetértésükről mondott. Mindenki más is, aki ott jelen volt, és aki csak hallotta, nagy csodának tartotta, és Szent Ferenc érdemének tulajdonította, hogy oly gyorsan meglátogatta őket az Úr, és anélkül, hogy egyetlen szóval is említették volna, ilyen nagy botrány után ismét ekkora egyetértésre jutottak.
Megdöbbentő történet, az, amit hallottunk, a püspök és a polgármester, vagy akkori szóhasználat szerint a podesta kiengesztelődéséről, és hát megdöbbentő ebben a történetben az, hogy Szent Ferenc tisztelete mit ér el, tehát hogy különböző emberek, akár egymással konfliktusban álló emberek mégis tisztelték Szent Ferencet olyan mértékben, hogy az ő kedvéért hát hajlandók voltak tulajdonképpen egymással is kibékülni. A másik pedig, ami megdöbbentő ebben, hogy hát Szent Ferencnek a felelősségérzete. Tehát, hogy ő igazán nem tett semmit a püspök és a podesta konfliktusáért, hogy ez kialakuljon, de mégis felelősnek érezte magát, azt mondta, hogy hát mekkora szégyen az, hogy ezek így gyűlölködnek egymásra. Tehát magára vette ezt a felelősséget. De nagyon érdekes az, hogy amikor arról beszélünk, hogy Szent Ferenc úgy alapította meg a rendjét, hogy ők az assisi bűnbánók, akkor itt nem valamiféle bánkódó ábrázatú gyülekezetre kell gondolni, hanem olyan emberekre, akik felelősséget éreznek akkor, amikor valami rosszat tapasztalnak. Lehet, hogy nem azon a módon, hogy ezt ők idézték volna elő, de azon a módon igen, hogy vajon ők hozzá tudnak-e járulni ennek a rossznak a megoldásához. Tehát nagyon érdekes, hogy a bűnbánatot is valamiképpen ilyen tág lélekkel értelmezte Szent Ferenc. És még egy történetet hallgassunk meg a perugiai legendából, ez pedig a rablók megtérése. Ez szintén nem közvetlenül Porcinkulánál történt, de hasonló történetek például egy állattal, a gubbiói farkassal, az Assisitől egy olyan 30-40 kilométerre, a rablók megtérítése pedig a Monte Casalei kolostorban, ami még egy kicsit távolabb van Assisitől, de jó rávilágít arra, hogy tulajdonképpen Szent Ferenc hogyan ismeri el azt, hogy egy számára idegen, ellenséges, esetleg rosszindulatú embernek is mégiscsak van joga létezni, hajlandó beleélni magát abba, hogy ez az ember éhes, hogy mit szeretne, és ezen a szinten fölveszi vele a kapcsolatot, és hogy ez mit eredményez. Úgyhogy szintén egy olyan történet, ami hát Szent Ferencet valóban a kereszténység határai messze túlmenőleg a béke előmozdítójává tudta változtatni.
Egy időben a testvérek Borgó San Sepolcro fölött fekvő remeteségében néha rablók jelentek meg, hogy a testvérektől kenyeret kérjenek. Ezek a környék nagy erdeiben rejtőzködtek, és időnként kimentek az utakra, hogy az arra járókat fosztogassák. Ezért egyes ottani testvérek ezt mondogatták: nem helyes alamizsnát adni nekik, főként mert rablók, és az emberekkel oly sok és nagy gonoszságot művelnek. Mások viszont, látva, hogy milyen alázatosan koldultak, és hogy a nagy szükség kényszerítette őket erre, néha adtak nekik, de mindig figyelmeztették őket, hogy térjenek meg, és tartsanak bűnbánatot. Közben a remetességbe érkezett Szent Ferenc, és a testvérek a véleményét kérték a dologról, vajon adjanak-e nekik kenyeret, vagy ne. Szent Ferenc így válaszolt: ha úgy cselekszetek, ahogy mondom, bízom az Úrban, hogy megnyeritek lelküket. Majd folytatta: menjetek és szerezzetek jófajta kenyeret és bort, aztán vigyétek ki nekik az erdőbe, oda, ahol tudomástok szerint anyáznak, és ezt kiáltsátok: rabló testvérek, gyertek ide hozzánk, mi vagyunk azok, a testvérek, és jó kenyeret meg bort hozunk nektek. Azok rögtön oda mennek majd hozzátok, ti pedig terítsetek a földre a broszt, tegyétek rá a kenyeret és a bort, és még esznek, alázatosan és vidáman szolgáljátok ki őket. Az étkezés után mondjatok nekik néhány szót az Úr igéjéről, végül pedig Isten szeretetéért először azt kérjétek tőlük, ígérjék meg nektek, hogy senkit sem ütnek le, és nem tesznek kárt egy ember személyében sem. Ha ugyanis mindent egyszerre kérnétek tőlük, nem hallgatnának meg benneteket. Ezt azonban az irántuk tanúsított alázatosságtok és szeretetetek miatt rögtön megígérik. Másnap ismét kerekedjetek föl, és a nektek tett ígéret fejében a kenyérhez és a borhoz tegyetek még tojást és sajtot, és hasonlóképpen vigyétek oda, és szolgáljatok nekik, míg esznek. Az étkezés után pedig mondjátok nekik, mit álltok itt egész nap éhségtől haldokolva, sok bajt tűrve és gondolatban, cselekedetben annyi rosszat téve. Ezek miatt elvesztitek lelketeket, ha meg nem tértek. Jobb lesz, ha az Úrnak szolgáltok, és ő ebben a világban megadja majd, amire testeteknek szüksége van, végül pedig üdvözíti lelketeket. Az Úr pedig majd irgalmasságával ösztönzi őket, hogy térjenek meg alázatosságtok és szeretetetek láttán, amit irántuk tanúsítottatok. A testvérek tehát fölkerekedtek, és úgy tettek mindent, ahogy Szent Ferenc mondta nekik. A rablók pedig Isten irgalmából és kegyelméből, amely leszállott rájuk szóról szóra, pontról pontra mindent meghallgattak és megtartottak, amit a testvérek kértek tőlük. Sőt, a barátságos viselkedés és szeretet miatt, amit a testvérek irántuk mutattak, fát kezdtek hordani a remeteségbe, úgyhogy Isten irgalmából és annak a szeretetnek és közvetlen viselkedésnek következtében, amit a testvérek tanúsítottak, egyesek beléptek a rendbe, mások bűnbánatot tartottak, és a testvérek kezébe fogadalmat tettek, hogy többé nem követnek el efféle rosszat, hanem kezük munkájából akarnak élni. Ezen nagyon csodálkoztak a testvérek és mások is, akik hallották és megtudták. Elgondolkodtak Szent Ferenc életszentségén, hogy miként mondta meg előre azok megtérését, akik ilyen megbízhatatlan és rosszindulatú emberek voltak. És miként tértek olyan gyorsan az Úrhoz?
Kedves hallgatóink, Porcinkula ünnepén ezt a nevet viselő kis kápolna körül járnak a gondolataink, ami azért lett nagyon jelentős, mert Szent Ferenc kérésére a pápa búcsút engedélyezett ennek a helynek egy napra, augusztus 2-ára, ami akkoriban a 13. század elején hallatlan dolog volt, hát egyrészt, hogy egy teljesen egyszerű ember kérésére a pápa egyáltalán valamit reagál, másrészt az, hogy ugye keresztes hadjáratokat vezettek a Szentföldre, tehát ott lehetett búcsút nyerni. Most nem mennék bele idő rövidsége miatt ebbe a búcsú kérdésébe, ami hát oly sokakat hát elgondolkodtatott, vagy oly sok megoszlást hozott a kereszténységben az évszázadok során. Létezik ennek természetesen egy pozitív és egyszerű értelmezése, de most nem ez a témánk, hanem az, hogy óriási dolog volt az, megint egy kicsit ilyen csodaszámba menő esemény, hogy Szent Ferenc kérésére a pápa ennek a helynek, tehát hogy valaki ezt meglátogatja, nem kell a Szentföldön a vérét ontania, meg millió kockázatot vállalnia, hogy odáig elutazzon akkoriban, hanem ennek ezen a helyen búcsút nyerhetett. Ez nyilván nagyon kiemeli a pápának a megbecsülését Szent Ferenc irányában, és hát egyáltalán azt annak a jelentőségét, hogy lelkileg a Szent Ferenc példájának a követése az legalább akkora előre lépés az Isten felé vezető úton, mint hogyha valaki hát egy keresztes hadjáratban vállal áldozatot és kockázatot. Úgyhogy ezért fontos esemény ez az augusztus 2-a, és hát aztán persze manapság már minden templomban lehet búcsút nyerni, és így terjedt el az, hogy különböző helyeken, hát vagy egy kis emlékkápolnát, vagy ennek a kis Porcinkula kápolnának a rekonstrukcióját megvalósították, és akkor ott is tartanak, ma is, Magyarországon is Porcinkula búcsút. Ezen az augusztus 2-ai napon nagyon sok fiatal érkezik meg délután ehhez a Porcinkula kápolnához. 10 irányból nagy gyalogos zarándoklat, 10 napos zarándoklat során érik el ezt a helyet, és itt egy ilyen igazi olaszos népünnepé jellegű fogadtatást rendeznek a számukra. Általában hát nagyon sok ferences szerzetes, nővér ott van Assisi környékéről, illetve a rendünknek a teljes vezetősége ott szokott lenni, és akkor egyesével köszöntik ezeket a zarándok csoportokat, ezek közül van olyan, amelyik 240 tagú, és akkor nagy hátizsákokkal oda bevonulnak, és természetesen a kis kápolnát tartalmazó nagy bazilika előtti tér úgy van kiképezve, hogy a tér oldala ilyen lépcsőzetes, tehát ott gyülekezik a tömeg, és hát ünnepli az odaérkező zarándokokat. Én amikor pár alkalommal egy ilyenen részt vettem, akkor 1700 gyalogos zarándok érkezett meg különböző csoportokban. És hát most már több alkalommal volt arra módom, hogy a diákjaimmal kerékpárral menjek Magyarországról Assisibe és Rómába, és az utóbbi körülbelül 3 alkalommal úgy szerveztem ezt a túrát, hogy ezen az augusztus 2-ai napon mi kerékpárral Magyarországról is pont oda érkezzünk, és megkértem az ottani ferences szerzeteseket, hogy hát mintegy ilyen zarándok csoportot minket is fogadjanak, vagy minket is mutassanak be az ott lévő tömegnek, sokaságnak, hogy mi pedig Magyarországról érkeztünk oda 1000 kilométert kerékpározva, hogy ezen a napon ott legyünk. És hát most már ez az esemény, amikor ez megtörtént, legelőször talán az 2006-ban volt, mármint amikor ide bevonultunk, és erről a bicikli túráról az egyik barátom egy kis regényt is írt, Hajnal Géza, és az ő leírásában fogom felolvasni azt, hogy hogyan is érkeztünk mi meg Assisibe egy kis tévedéssel, mert igazából mi már augusztus 1-én oda befutottunk, de valójában csak augusztus 2-án van a zarándokoknak a fogadása, úgyhogy ezt most én fogom felolvasni. Az egyház az előestéket kedveli, ezért abban a tudatban tekerünk, hogy az angyalos boldogasszony ünnepének vigíliáján az e titulusú bazilika búcsújára fogunk megérkezni, örjöngő taljánok sorfala között. Az olaszországi ferences plébániákról érkező gyalogos zarándokok köszöntése azonban az ünnep napján, augusztus 2-án történik. Így másnap csomagok, sisakok nélkül sokan strandpapucsban gurulunk be a bazilika elé, örjöngő taljánok sorfala között. Mert bemondanak minket a hangos beszélőn, hogy Magyarországról jöttünk, s bár felszerelésünk nem hiteles, elhiszik, hogy nagy utat tettünk meg idáig. Általában nem tudják, hogy hazánk merre van, de nagyjából sejtik. Földig hajolunk, ahogy Szent Ferenc tette, ha idegen földre ért, majd a tapsoló, éjjengző, integető olaszok gyűrűjében a kapuig toljuk gépeinket. A templomban is tapsvihar fogad, meg mamma mia! Még a fiúk is meg vannak rendülve, e túláradó szeretet látván. Na meg Ferencünk kis kápolnáján, ami köré a bazilika épült. A nyomakodó tömegben itt csak egy röpimára futja, de lehet, hogy többet ér minden másnál. Itt vagyok, Istenem, szervusz, Ferenc. Látjátok, milyen béna vagyok, de itt vagyok veletek. Hát így érkeztünk meg, azóta már több alkalommal is erre a helyre, hogy megünnepeljük Porcinkula ünnepét, ahol egyébként Szent Ferenc meg is halt, ennek a kis kápolnának a közelében pár méterre ott van egy kis külön kis kunyhó, ahol befejezte az életét, amit a ferences hagyomány ugye átmenetnek, tranzitusnak nevez, tehát valahogy úgy élték meg Szent Ferenc követői, hogy az ő halála az nem egyszerűen csak egy befejezés a földi életnek, hanem valóban kezdete az örök életnek is, és ezek után persze ott az ősi kolostort is meg lehet tekinteni, sok egyéb látnivaló van még, de ahhoz már egyszer oda érdemes elmenni, vagy arra is bátorítom a kedves hallgatóimat, hogy az interneten nézzenek utána, mi minden található a Santa Maria dei Angeli környékén, és az augusztus 2-ai napon, tehát ezt ünnepli a az egyház és azon belül is a ferences család. Befejezésképpen Alessandro testvér előadásában a naphimnusz hangjaival búcsúzom, olasz nyelven Fratello Sole, Sorella Luna. Köszönöm a figyelmüket. Lukovics Milánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Elhangzott műsorunkban Lukovics Milán atya műsor.